József Attila és Rónai György műveiből. Közreműködött Blaskó Balázs, Horváth Ferenc, Nagy András és Pap Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kapu nyitva áll, feltárult. Jöjjetek, engedjük, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és akkor kiengesztelődünk önmagunkkal, és kiengesztelődhetünk egymással, még az ellenségeinkkel is. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ukrajnának és Közel-Keletnek békét, Szudánnak emberiességi segélyt kért Ferenc pápa karácsonyi üzenetében, amelyet szokás szerint a római Szent Péter Bazilika erkélyén mondott el több ezer hívő előtt az ünnep első napján, és amelynek végén áldását adta a városra és a világra. Hallgassanak el a fegyverek a mártírrá vált Ukrajnában, és a feleknek legyen bátorságuk elkezdeni a tárgyalásokat és a találkozókat, hogy aztán igazságos és tartós béke születhessen, kérte a katolikus egyházfő. Ferenc pápa elítélte a rettenetes humanitárius helyzetet a gázai övezetben, és ismét azt kérte, hogy a Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet engedje szabadon izraeli túszait. Az egyházfő felszólította azokat, akik tehetnek azért, hogy a háború sújtotta Szudán több millió éhező lakosa kaphassa meg a nekik szánt humanitárius segélyt, és hogy az afrikai országban is kezdődjenek tárgyalások a tűzszünetről. Ferenc pápa olasz nyelvű karácsonyi üzenetét ülve olvasta fel a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján. Felidézte, hogy december 24-én szenteste a bazilika kapujának kitárásával elindította a jubileumi szentévet. Ne féljetek, a kapu kitárult, nem kell kopogtatni rajta, lépjetek be, hangoztatta, arra szólítva fel minden embert, népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága belépni a kapun, a remény zarándokává válni és elhallgattatni a fegyvereket. Ferenc pápa beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket, a palesztin területeket, Izraelt, Libanont és Szíriát a keresztény közösségeivel. Megbékélést sürgetett mindenütt. A Szent Kapu nem varázskapu, semmiféle csodát nem tesz, de a Krisztussal való találkozásra szólít, mondta a Távirat irodának Törő András atya, a Rómában működő Pápai Magyar Intézet rektora, aki részt vett a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásán szenteste. Törő András atya a Távirat irodának elmondta, a 2025-ös szentév különleges időszaknak számít a katolikus egyház életében, és minden kereső embert meg kíván szólítani, de semmi rendkívüli újat nem tanít, ami nem lenne egyébként is jelen az egyház életében. A szentév egyházunk tanításának gazdagságára akarja felhívni a figyelmünket, ami újra reményt tud adni számunkra, hangoztatta. Emlékeztetett, hogy az egyház a 16. századtól kezdve 25 évente tart rendes szentévet, amely minden alkalommal az újrakezdésnek, a reménynek az üzenetét fogalmazza meg. A zarándokok szerdától léphetnek át a Szent Péter Bazilika Szent Kapuján. December 29-én a Lateráni Szent János, január 1-én a Santa Maria Maggiore, január 5-én a római városfalakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuja nyílik meg. Az ember és az emberiség élete is az Istennel való találkozás felé tart, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek karácsonyi éjszakáján Budapesten. A bíboros a zsúfolásig telt Szent István bazilikában arról beszélt, a karácsonykor meggyújtott gyertyák az örök és mindent betöltő fényességet jelképezik, amely Krisztus születésével eljött közénk, és azóta is velünk járja a történelem útját. Ez pedig olyan elemi erejű igazság, olyan biztos fogódzópont, amely átsegít minden szorongáson, minden anyagi vagy egyéb bizonytalanságon, minden bajon és szenvedésen, mondta. A történelemben az ember messzire kalandozhat a teremtőjétől, de végül mégis mindig az igazság és a teljes valóság érvényesül, hiszen sem az egyéni életünk, sem az emberiség élete nem korlátozódik a földön eltöltött időre, hanem az örökké valóságba tart, az embert szerető Istennel való találkozás felé, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható csapadék nélkül. A ködfoltok délelőtt mindenütt feloszlanak. Este, késő este, keleten elkezdhet megnövekedni a felhőzet, az északi-északkeleti szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Binda Nicoletta, a Spider mentőcsoport kutyás keresője lesz, akit a közelmúltban tüntetett ki az egyik magazin a 2023-as leginspirálóbb nőnek járó díjjal. A részletekről, a hivatásáról, a kutyakiképzésről és nemzetközi küldetésekről is megkérdezem. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Niki, a stúdiómban.
Köszönöm szépen.
Először is engedd meg, hogy gratuláljak a kitüntetéshez, amit a napokban vettél át.
Köszönöm szépen, ez valóban egy megtisztelő kitüntetés.
Mi is volt ez a kitüntetés?
Ez a Femme Café-nak a 2023-as leginspirálóbb nők civil teljesítmény kategóriájú díja volt.
Egy inspiráló nő vagy, ezt akkor el is
ismerték.
Igen,
ezek szerint igen, itt országosan így gondolják a többek.
El fogjuk mesélni hallgatóinknak, bemutatunk téged, és elmeséljük, hogy miért is tekintenek téged, és tekintünk téged inspiráló nőnek. Először is menjünk vissza a kezdetekhez. Hány éves korodba csöppentél te bele a mentésbe, a kutyás mentésbe?
Bele csöppenni 8 évesen csöppentem bele. 2000 volt akkor, amikor anyukám és Lehucki Lászlóik összeismerkedtek, és egy családdá váltunk, és én akkor pontosan abban a sűrűjébe csöppentem bele, amikor szinte nem voltak otthon. Tehát külföldi katasztrófa hátán, itthoni bevetések, akkor még nagyon kevés volt Magyarországon az ilyen jellegű civil szervezet, és Laci és Mancs járták az országot is. Tehát mindenhova menni kellett, és tehát rögtön azt a részét láttam meg ennek, azt a munkát, amikor folyamatosan menni kell. És körvonalazódott bennem az a gondolat, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, de már csak azért is, mert már óvodás koromra is, ha visszaemlékszem, akkor is nagyon fontos volt számomra, hogy minden kutyát megsimogassak, meg állatmenhelyet akartam létrehozni, meg minden bajba jutott embert szerettem volna hazavinni, és akkor úgy gondoltam, amikor megláttam ezt a tevékenységet, amit ők együtt csináltak, hogy amit én szeretnék, az összpontosul egy olyan hivatásban, ahol tényleg kutyákkal, embereken lehet segíteni. Úgyhogy ez így éveken keresztül érlelődött többször elmondtam, hogy én szeretnék speciális mentő lenni, mindenki többször elmondta, hogy ez nem fog megvalósulni, és hogy ezt nem lehet, mert én kicsi vagyok, fiatal vagyok, lány vagyok, tehát igazából minden adott volt ahhoz, hogy én ebben ne kerüljek bele. És 12 éves voltam, amikor egy mancsvérvonalú alom született, ahonnan én arról volt szó, hogy kaphatok kutyát mindenféle feltételekkel, de talán kaphatok kutyát, és a legszebb az egészben az, hogy a 12. születésnapomon születtek meg ezek a kis kutyák. Úgyhogy én onnan kaptam egy német juhász Kant, aki a Negró nevet kapta, és mi minden éven, 12 éven keresztül együtt ünnepeltük a születésnapunkat. Úgyhogy már ez is egy nagyon szép indulás volt, és nagyon sokat kellett tanulnom, csinálni, bizonyítani, foglalkozni a kutyával, hogy egyáltalán érdemes legyek gazdának, és még akkor itt még mindig nem volt szó a hivatásról, csak ahhoz, hogy egyáltalán gazda lehessek, hogy mi panelban laktunk, a kutya kint volt a kiképzőpályán, és naponta ki kellett hozzájárni. Na most, hogyha Laci hazajött délután, és megkérdezte anyát, hogy megtanultam-e, és a válasz az volt, hogy nem, akkor ő kiment a kutyák az nélkülem, és akkor nem láttam a kutyát, volt, hogy egy hétig. Úgyhogy nagyon sok mindent kellett tennem azért, hogy egyáltalán gazda legyek, és akkor még csak ezután alakult az, hogy én hogy legyek speciális mentő. Nagyon sok gyakorlást láttam, nagyon sok bemutatón és gyakorláson én voltam az, aki elbújt, tehát egy kicsit a másik oldalról kezdtem látni azt, hogy milyen is egy megkeresett embernek lenni. A kiképzőpályán lévő épített romba, minden lyukba szerintem jártam, mindenhova el kellett bújni, ugye megvárni a kutyát, azért az én fülem be nagyon sokat ugattak bele. Mire egyáltalán oda jutottam, hogy én lehetek, alakulhatok kutyavezetőnek. Úgyhogy azért ez egy elég hosszú folyamat volt.
Mikor jártál először mentésen, és első külföldi missziódról számolj be?
A kettő között óriási idő telt el. Én nem gondoltam, hogy ekkora idő el fog telni, de nagyon sok. Tehát a kettő között 17 év telt el. 17 évig én csak itthoni bevetéseken vettem részt, a 8. ballaktam, amikor egy nyári szünetben már ott volt a 2 éves kutya mellettem, és volt egy eset, ahova Laciék már többször kimentek, és addig könyörögtem, még végül elvitt. És lehet, hogy nem számítottak arra, hogy pont aznap fog megtalálásra kerülni az elhuny, de hát ezt a jóisten is így akarta, és én ott voltam. Sőt, lényegében Negró is Mancs voltak ketten, akik megtalálták ott a vízben, a vízen az elhunytat, és én 14 éves kislányként ott álltam, hogy akkor most mi történik, és minden csak zajlott körülöttem, igazából csak a része voltam az egésznek, és Laci folyamatosan tesztelt engem, de egész életembe. Tehát, hogy tényleg alkalmas vagyok, nem vagyok alkalmas, van potenciál bennem, vagy nem, elég hátrányos helyzetből indultam, végül is mondhatjuk így, és ott az ottani viselkedés, reakció, az egésznek a megélése, az adott neki egy olyan, valószínűleg egy olyan pozitívumot, hogy onnantól kezdve volt az egyetlen egy ember, aki hitt bennem. És onnantól azt mondta, hogy jó, neki átestél a tűzkerességem, hát akkor lehet dolgozni. És akkor onnantól a suli mellett, meg szünetekbe, meg hétvégente folyamatosan mentem, hogy egyre jobb legyek, viszont én nagyon keményen végigjártam a szamár létrát, tehát azt látom a mostani fiataloknál, hogy mindenki nagyon türelmetlen. De mondjuk én éveken keresztül jártam módriasztásokra, hogy csak fényképezhettem, ugye a szakmai dokumentumokat készíteni, vagy az autóra vigyázhattam, vagy a partról nézhettem, hogy mit csinálnak. Tehát azért sok minden volt ebbe folyamatos tesztelés, hogy én valóban mit is szeretnék, és hogy ezért mit vagyok képes tenni, vagy nélkülözni. Úgyhogy azért mindegy volt, hogy mínusz fok vagy plusz 40 akkor is, ha nem tetszett, akkor mehettem volna haza. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy velem keményen végigjáratta a szamállétrát, viszont ezért nagyon hálás vagyok. Egyébként szoktunk manapság beszélgetni az elmúlt években azért erről, így már felnőtt fejjel, és úgy látom, hogy ő ezt teljes tudatossággal csinálta, neki nagyon jó pedagógiája van, és annyit szokott csak tőlem kérdezni, hogy de neki megértenem. Tehát az a tudás, meg az a nehézség, amiken keresztül mentem, az csak is kizárólag engem épített, és az is adja meg azt a mai napig is, hogy én ebben kitartó szeretnék lenni, és maradni, és tovább csinálni. És akkor 17 év végül is úgy telt el, hogy itthoni bevetések voltak. Ugye kicsit azért az elmúlt sok évben nem, tehát kicsit leültek ezek a külföldi katasztrófák, hála Istennek nem volt annyi, mint a 90-es évek végén, 2000 elején. Viszont volt mondjuk 16-ban is Ekvádorba földrengés, és oda még nem vitt el. És mindig úgy gondoltam, hogy akkor fogok én bármit is valami nagyot végre elérni, vagy olyan érdemlegessé válni, hogyha elviszik külföldi bevetésre. És amikor ez most 2023. februárjában Törökországban bekövetkezett ez a katasztrófa, Mert ugye hogy azt kell tudni, hogy ugye Laci mindig egy maroknyi csapattal megy, és az a kevés ember a legjobbakból tevődik össze. És oda bekerülni, főleg hozzá, azért az számomra mindig is egy nagy etalon volt. És most, hogy februárban oda jutottunk, hogy engem elvitt ide, és ebbe a 6 fős maroknyi csapatba részt vehettem, ezt én egy óriási elismerésnek élem meg, és annak, hogy a elmúlt 17 év nem volt hiábavaló, és eljuthattam arra a szintre, hogy ő érdemlegesnek tartott, és érdemesnek tart ahhoz, hogy egy ilyen nagy katasztrófa helyszínén is úgymond a hasznomat vegye, tehát, hogy egy értékes tagja lehetek ennek a maroknyi csapatnak.
Most zenélünk egy kicsit, utána még visszatérünk erre a külföldi misszióra. Beszélgetőtársam Binda Nicoletta, a Spider mentőcsoport kutyás keresője, és az első külföldi missziódnál hagytuk abba a zene előtt. Mesélj, milyen volt az első élményed, vagy mik voltak az első benyomások, az első mentés milyen volt?
Én nagyon sokat tanultam elméletben, gyakorlatban itthon már erről. Tehát, hogy főleg, hogy igazából mikor én belecsöppentem ebbe az egészbe, akkor már túl voltunk a hatira megmentésén Törökországban, tehát maga a külföldi bevetések egy kiemelkedő ága a szakterületnek, mert itthoni bevetések során ugye erdőben, mezőn, vizen, hegyekben keressünk embereket, viszont a külföldi katasztrófák, a földrengések teljesen más típusú keresési tematikát igényelnek. Egy összedőlt romosodáson belül kell megtalálni az embereket, de még ez a kisebbi gond, hanem rengeteg szag közül kell kiválasztani az élő személy szagát, a halott személy szagát, kis területen sok szag közül kell, tehát hogy ez egy más jellegű dolog is. Én nagyon sok dokumentumot láttam erről, videókat, nagyon sokat beszélgettünk erről, nagyon igyekeztem erre felkészülni, hogyha egyszer érdemes leszek arra, akkor tudjam, hogy mit is kell csinálni. Nagyon nagy izgatottsággal indultam el, hiszen ugye nem tudom, hogy mi történik. Nyilván egy bitoni bevetéseknél is ugyanígy, vagy nem tudjuk, hogy mi történik, de elindulni több ezer kilométerre, úgyhogy nyilván nem tudjuk, hogy mi történik, egy kicsit másabb érzés volt, meg azért most már tegyük hozzá, hogy 3,5 éve édesanyja vagyok, és itthon hagyni a kisfiamat közben már nem az, hogy elmegyek a sajóra, hanem elmegyek több ezer kilométerre napokra, az egy kicsit másabb volt, viszont azt tapasztaltam kint, hogy maga nem a keresés, ami a nehézséget okozta, hanem most értettem meg, amit Laci mindig mondott, hogy sokszor nem maga a mentés a nehéz, hanem az azt övező körülmények. Tehát egyetlen oda kijutni, ott hirtelen foglalkozni a logisztikával, megértetni magunkat az ottani emberekkel. Tehát én is egy nem perfektül beszélem az angolt, de az ottani emberek sem, tehát ilyen középkategóriásként mi is, de ők is próbáltunk ugye szót érteni egymással. Az ottani helyiek, már ott az utcán lévő emberek még annyira se, tehát ott hiába beszéltünk hozzá ők angolul, mondjuk ők zömmel nem, akkor ezzel is nagyon sokat foglalkozni, a hideggel, a sátorral, a fűtés, meg az áram nélküliséggel, tehát minden olyan körülmény azért nagyon arcon csapott, amit tudtam, hogy valószínűleg ezek nehézségek lesznek, azért hirtelen ott megélni az nehéz volt, meg az utórengések. Tehát én mindig mindenhol elmondom, hogy nekem, és szégyen nem szégyen, ez így van, nekem a legnehezebb és a legborzasztóbb része a földrengésnek az utórengések voltak. Tehát az, hogy ott vagyunk a romon, és próbálunk segíteni, és közben üvöltve szalad a török, hogy mindenki fusson, amerre lát, mert mozog megint, és ki tudja, hogy mikor mi honnan szakad le, dől össze, borul ránk. Az úgy, és akkor ott álltam a rengés közben, ahol mindenki szalad, és mi próbáltunk még mindig beszélni, meg mindenkit megnyugtatni. Én, aki most élem meg először a földrengés élményét, ott is egyébként Laci volt a leghiggadtabb, a legnyugodtabb. Ő elmondta, hogy Niki, ne szaladjál, nyugodj meg, addig, amíg mozog a föld, úgy sem szabad sehova se, mert eleshetünk, vagy bár akár. És akkor láttam rajta azt a nyers erőt, azt a higgadtságot, hogy nyilván neki már, meg a srácok többsége is, akik ugye velünk voltak, hát ők is már régóta járnak, hogy milyen nyugodtak és higgadtak voltak. Tehát nagyon sokat segített például azokban a napokban az az összetartás, hogy azért ők például ismernek engem gyerekkorom óta. Ugye volt annak idején 2003-ból létrejövő Karisz nevű szervezet, aki az ország mentőcsoportjait fogta össze, Laci, akik nála tanultak, vagy aki ugyanazt csinálják, mint ő. És amikor nagyobb mozgósítást igénylő bevetésünk volt, akkor ők is Szolnokról, Pestről, Nyíregyházról, innen-onnan mindenhonnan jöttek, és én ezek között az emberek között nőttem fel. És szinte mindenki az apám, ugye nyilván nem az én korosztályom, hanem tőlem idősebbek, mindenki az apám vagy a bátyám, mindenki úgy viszonyul hozzám tényleg meg egymáshoz, mint hogy én a család lennénk, és ez például ott is, Törökországban és Líbiában is nagyon-nagyon fontos volt az az összetartás, ahogy ez a mi kis maroknyi csapatunk működött, hogy tényleg mindenki odafigyelt a másiknak a lelkivilágra, hogy mikor melyikünk volt éppen jobb vagy rosszabb állapotban, akkor ott voltunk egymásnak, mikor kinek, mit tudom én, nem pihentük úgy ki magunk, vagy nem volt jó kedvünk, vagy épp jobb kedvünk volt, és erőt tudtunk adni a másiknak. Tehát nagyon-nagyon kellett, hogy mi hatan ott mi nagyon erős kapocsban voltunk egymással, és ez esetben is nagyon segített egy másik kollégám, és amikor a rengés történt, és akkor én a lábam össze-vissza remegett, és akkor ő is rám nézett, és tényleg, amikor már csak a tekintetből tudjuk és ismerjük egymást, és én mondta, hogy Niki, szedd össze magad. És akkor, tehát ez annyira sokat jelentett, hogy vettem el egy levegőt, és igazad van, rendben van, jól vagyok. Én már most jól vagyok, és azért jöttem ide. És az első egy-két napban, hogy az utórengések megtapasztalása után, már úgy egyébként hozzászokik az ember. Tehát már úgy a sokadik napon már csak annyit, hogy egymásra néztünk, hogy érezted? Jó. Tehát már akkor annyira nem. Úgyhogy nagyon sokat segített nekem, és egy nagyon nagy mérföldkőnek gondolom ezt a törökországi földrengést, mert nagyon sokat tanultam. Azt hittem, hogy tudok sok mindent, amit megtanulgattam itthon, de ott megélni, ott lenni helybe valóban nagyon sokat tanultam, és hálás vagyok, hogy ennek a része lehettem, hogy segíthettem, hogy a munkám, a tudásom, az energiám oda lehetett tenni, és azoknak az embereknek, akiknek szükségük volt rá, nekik tudtunk segíteni.
A kutyusok hogy bírták az utórezgéseket? Ők is valamilyen jelet adtak arra, hogy zavarja őket? Kivel voltál kint, melyik kutyussal?
Nekem most a főkutyusom a Westerier, a Nózi. Én Nózit, hát igazából a neve is onnan van, hogy Nózi, hogy azért is hoztam, hogy az orrával dolgozzak, úgyhogy mert eredetileg erre a célra került hozzám kölyök korába, és hát pici korától építem erre. Tehát 12 hetes volt, amikor Pesten a hableány hajó elsüllyedt, és én már 12 hetes korából őt elvittem magam. Ott voltak az idősebb kutyáim is mellette, de ott volt kis másfél kilós kiskutyaként is, tanulta a szakmát. Tehát 5 napon keresztül, órákon keresztül a csónakban, meg magamra kötve, meg sátorba aludtunk meg, tehát rögtön beledett dobva a mély vízbe, hogy azért jött, hogy dolgozzon, és ezért, mivel ő fiatal korában ezeket megtapasztalta, nagyon-nagyon szereti. Tehát neki mindegy, csak menjen, és szagoljon, és keressen, és dolgozzon, tehát egy igazi, nagyon jó munkakutya, nagyon élvezi, nagyon szereti, amit csinál. Amit észrevettem Törökországban nála, hogy azért a terrier egy pörgős kutya. Tehát Westerier lévére azért tényleg nagy energiaigényű, tényleg nagyon pörgős, de hogy ez a kutya hogy ki volt merülve? Tehát, hogy mindegyiken láttam, tehát a tacskótól, a belga juhászon át, a német juhászig, tehát nagyon sok rétű kutyafajtákkal mentünk, és mindenkit, tehát ez az ideg munka nagyon kivett. Koncentrálni a gépek zúgására, szívni a port, a nagy hangok, a rezgések, a feladatok, annyi szak közül kiválasztani, tényleg, mikor összedőr egy ház, akkor ott rengeteg szakhagyás van. Tehát a mosószertől, a kukaszagon keresztül, a hűtőn át, az élő, a halott ember szaga, a szennyvízszag, tehát annyi féle zavaró inger közül kell kiválasztani lényegében az élő ember szagát, mert a legfontosabb ugye az életet megtalálni. Mindig ott is a törökök is csak úgy jöttek ránk folyamatosan, hogy élet van-e a romok alatt. Élet, élet. Utána próbálták ők mindenkit, hogy mindenki meg legyen találva, hogy számszerűsítve, hogy az elhunytak is meglegyenek, meg megadják a tiszteletet, de rögtön ugye az első, hogy hol van az élet. És ezt a kutyáknak nagyon nehéz e közül a sok szak közül. Tehát itt már nem arról van szó, mint egy erdélykeresés, hogy elengedem a kutyát, valahol van egy személy, és akkor őt kell feltalálni, hanem van itt egy, nem tudom, egy 2x2 méteres, egy, akár egy 4 négyzetméteres picike hely, vagy egy üreg, vagy amin csak 2-3 kis aprójuk van, és az ott kijövő szagok, amik bent nagyon sok szag tekerek a romon belül, és kijön azt az a szag, hogy azok közül megállapítsa, hogy milyen jelzést kellene kiadni, és mi az, amit ki kell szűrni, mi az, amivel nem foglalkozik, mi az, amivel igen. Tehát azért ez nagyon-nagyon nehéz a kutyáknak, és ebben az lehetett látni, hogy minden napnak a nap végére nagyon ki voltak merülve. Mondjuk nekem annyi jobb volt Nózival, meg a tacskó is ilyen téren pozitív volt, hogy mi be tudtuk rakni őket a hálózsákba, beraktuk magunk mellé, és akkor ők ott melegedtek ők is, melegítettek minket is, még mondjuk a nagy testűekkel ezt nem tudtuk megcsinálni, de ott próbáltuk egy kicsit őket regenerálni, mert másnap ugyanúgy menni kellett reggel felkelni, és ugyanúgy egész nap talpalni.
Bírták a strapát azon túl, hogy láttad rajtuk a fáradtságot?
Láttuk rajtuk a fáradtságot, de minden egyes mozzanat, amikor ők lekerestek egy romot, és találat volt, akár élő, akár holt találat, akkor az a kutyáknak óriási motiváció. Tehát akkor egyszerűen totálisan, de már akkor beindulnak, amikor már ott van előttük egy rom is, és már messziről érzi, hogy jó, van itt sokféle szag, és akkor oda lehet engedni, és dolgoznia kell. Tehát ezek a kutyák annyira munkamániásak, ők annyira, hát ugye mindegyik ebben ül fel, pici korától. Az idősebb mellé oda van rakva, tanulja a szakmát, tehát ezek a kutyák akár mennyire fáradt, és cuppogunk egyet, vagy meglátja narancsága ruhát, ugyanúgy fel fog kelni, és fog dolgozni, annyi, hogy meglátszik rajtuk az, hogy mikor elfáradnak, és estére lemerülnek, hogy akkor már nem akar játszani, meg nem akar, hát Törökországból tartottunk, hogy nem akartak enni. Tehát ők már estére oda tettük eléjük a kaját, megszagolták, és ezzel hagyjatok aludni. Tehát hogy nem is érdekel, már nem is akartak enni. Úgyhogy ennyiből látszik, de a munkakedvükön és a munka eredményességén nem látszik meg.
Zene után itt folytatjuk. Thank you. Binda Nicolettel, a Spider-Man tőcsoport kutyás keresőjével beszélgetek, és a folytatásban a kutyák képzéséről beszélünk, hogy hogyan is lehet megtanítani mondjuk a kutyáknak az egyes szagok jelzését, egyes szagokat megtanítani. A kezdetektől erre képezitek őket. Arról is beszéljünk már kérlek, hogy milyen fajta kutyák a legalkalmasabbak, mert említetted, hogy többféle kutyával mentetek ki, akár Törökországba is. Gondolom, ennek megvan az oka, tehát akár a méret különbségek, hogy jobban beférjenek a kisebb lyukokba, a kisebb kutyák erre alkalmasabbak, de erről beszéljünk már, hogy milyen kutyákat szoktatok képezni.
Nekünk alapvetően az a gondolatmenetünk, hogy a legeslegfontosabb az, hogy a kutya jól működjön a gazdájával. Ez egy olyan szakterület, ahol egy nagyon erős bizalmi kapcsolaton múlik. Tehát, hogy akár erdőn, mezőn, akár romterületen beszélgetünk, kutyát el kell engedni. És maximálisan meg kell tudni bízni abban, hogy ő helyeset fog jelezni, hogy fogja érezni, hogy ránk fog figyelni. Tehát egy nagyon erős kutyagazda kapcsolat, éppen ezért van az például, hogy mindenki csak a saját kutyával dolgozik. Tehát ez a legfontosabb, úgyhogy édes teljes mindegy, hogy mondjuk egy mentett kutyáról, vagy egy tenyésztőtől vásárolt kutyáról beszélgetünk, a kapcsolat az nagyon fontos, meg hogy a kutya szeresse, amit csinál. Kölyökkorban el szoktuk kezdeni őket tesztelni. Tesztelni arra, hogy érdekli a guggoló ember, érdeklik-e bizonyos szagok, mert hogy tehát a szakma az a dolog, amire rákényszeríteni ugye nem lehet a kutyát. Most neki azt vagy van kedve csinálni, vagy nincs. Vagy érdekli annyira a szak, hogy vonza őt oda is, mindenáron menni akar, vagy nem. Ha nem, akkor teljesen mindegy lesz, mert az erdő közepén fogod hagyni. Úgyhogy ez tényleg akkor működik, és ez kölyökkorban, vagy ahogy éppen hozzánk kerül a kutya, mert volt nálunk is olyan kollega, akinek mentett kutyája volt, ugye nem 6-7-esen került hozzá, nem picit idősebb korba, de tökéletesen fel lehetett építeni, mert volt a kutyának igénye, vágya arra, hogy szagoljon, hogy keressen, hogy az ingerekkel szembe ki lehetett váltani belőle azt, hogy mi az a szag, amit fel kell jelezni, vagy amit jelezni kell, és amit meg kell találni. És igazából ezek azok a tesztek, amiket megcsinálva azért ki lehet szűrni, melyik kutyával mit lehet elérni. Annyit szoktunk mondani a kutyák fajtájával talán, vagy a fajta jellegével kapcsolatban, hogy minél hosszabb az orra, annál több a szaglóhám, vagy annál nagyobb a hossz, amíg ő a szagokat tudja ott analizálni. Tehát a hosszú orrú kutyákat szeretjük, meg ugye azért is, mert a rövid orrú kutya főleg nyáron, hogyha kimelegszik, letapad a nyálkahártya, elkezd lihegni, és a száján veszi a levegőt. Ha már a száján veszi, és nem az orrán, akkor nagy százalékot veszít a szaglásából. Tehát a rövid orrú kutyákkal nem tudunk huzamosabb ideig dolgozni, ezért egyébként meg lehet világszerte nézni, hogy a juhász kutyák, a belga juhász, német juhász, terrierek, tocskók, általában ezek a vadászvonalú kutyák, ugye, aki a vadat megtaláljanak, elég jó az orra arra is, hogy másra rá lehessen képezni. Tehát inkább ezt a részét szoktuk nézni, hogy tényleg valóban minőségi szimat munkát tudjon végrehajtani, megmondom, hogy nagyon jó kapcsolata legyen a gazdájával.
Szagmintákkal dolgoztak, gondolom, mutatni kell, de mondjuk a halott ember szagmintát, hogy mutattok neki?
Mi már picikorban hozzá szoktuk kötni őket a nagyokhoz, és ugye mivel már azért mondható, hogy több évtizeden nálunk működik a mentőkutyás tevékenység, ezért mindig van tapasztalt kutya, aki mellé odarakjuk a kölyök kutyát, és mi visszük az életbe őket. És amikor talál az idős kutya, akkor ott van mellette a fiatal, és ott az életbe, mikor megtanulja, attól nincs is jobb.
Hány ember életét mentetted már meg?
Hát én ezt így nem tudom megmondani. Rengeteg riasztáson vettem részt, rengeteg helyen jártunk. Sőt, biztos, hogy vannak olyan esetek, amik már jól hátra el vannak raktározva, azért 17 év nagyon sok idő. Vannak olyan esetek minden csoport számára, amikor maga a munkánk elősegíti az információgyűjtés, vagy a kutyák által kizárt területekkel a rendőrség munkáját, és az alapján lesz megtalálva valaki. Ugye a legszebb, amikor ugye mi jutunk oda hozzá, és úgy lesz megtalálva az illető. Mondjuk mi területkereső kutyákkal dolgozunk, zömmel nem nyomon, tehát mi nem nyomon írjuk utol az embereket, hanem az adott területen belül elfekvő vagy ott lévő embert sikerül megtalálni. De voltak esetek, tehát például egy kiemelkedő eset volt nekem, és még elég fiatal voltam, amikor azért öngyilkosságtól sikerült megmenteni az illetőt úgy, hogy időben megtaláltuk, és lehetőséget kapott arra, hogy újra kezdje. Tehát azért vannak esetek, vannak olyan esetek is, amikor bár nem sikerült élve megtalálni a keresett szemét, viszont a családnak tudtunk segíteni lélekben. Tehát volt nekem, amikor hozzátartozóval találtam meg. az eltüntetés, és ott felértékelődik az ember, hogy ott abba a pillanatba, abba a sok pillanatába az a hozzátartozó, akit pár órája ismertem. Neki én voltam az egyetlen kapaszkodó. És ott hirtelen úgy beszélgettünk egymással, mintha évek óta ismernénk egymást, és az, hogy egy ilyen esetben tudok valami pluszt adni, segíteni, abba a pillanatban egy kis gyászfeldolgozásba erőt adni, erről is szól ez a szakma. Tehát ez nem csak a tárgyilagosság, hogy elmegyek, megkeresem, megtalálom, kész, hanem itt emberekről van szó. És nem csak arról az emberről, aki eltűnt, vagy élve előkerül, vagy elhunyt, hanem a környezetéről, azokról az emberekről. Ugye a halottaknál is mindig tudjuk, hogy mindig annak fáj, aki itt marad. Tehát, hogy azoknak az embereknek ott abban a pillanatban nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen emberek veszik körül, hogy szólnak hozzá, hogy lehet-e egy kis erőt adni nekik, vagy amikor majd arra gondolnak, hogy meg lett találva a hozzátartozójuk, hogy milyen a fájdalom mellett milyen emléke lesz, hogy volt ott valaki, akit megölelhettem, aki hozzám szólt kedvesen, nem csak hátat fordított és ott hagyott. Tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos ebbe a szakmába.
Neked ki segít mondjuk feldolgozni egy-egy ilyen traumát, mert gondolom téged is érnek traumák attól függetlenül, hogy nem ismerősöket keresel általában, tehát egyáltalán a halotthoz való hozzáállás változott az életedben, meg tehát mondhatjuk, hogy hétköznapi most már neked, hogy ha látsz egy halottat.
Az a helyzet, hogy nekem ebben a legnagyobb tanítóm természetesen újra Laci. Én nagyon fiatal voltam, és én úgy tudom ezt jellemezni, hogy nagyon fiatalon kerültem bele, mint a kölyök kutya, akinek még az a természetes, ami történik vele. Tehát minél fiatalabbként megéli ezeket, annál természetesebbé válik, és már nem ijed, meg nem újdonság. Na hát én ugyanígy voltam a szocializációban, és nekem ő mindig azt mondta, hogy mi ott már abban a helyzetben a legtöbb, amit tehetünk, hogy megtaláltuk, visszaadjuk, meg segítünk azoknak, akik ott maradtak. Tehát ha mi elkezdünk azon rágódni, hogy úristen, mi lett volna, ha nem így történik, vagy jaj, szegényel az van, hogy, akkor abban nagyon hamar bele lehet őrülni. Nekünk az egésznek a vezérfonala, vagy az a, amire figyelnünk kell, hogy az a munkám, hogy oda menjek, és megtegyem azt a maximumot, amit meg lehet. Nagyon sok olyan halál van, amit nem lehetett volna megelőzni. Mire kiderült, hogy eltűnt, már nem él. Vagy egyáltalán annyi nap múlva kapunk riasztást, amikor már nem. Tehát, hogy már mikor fel tudjuk azt mérni, hogy az életmentés itt már nem tud fennállni, hanem maga az eltűnt megtalálása a feladat, akkor tudunk ezzel dolgozni. Tehát, hogy ezt le tudjuk zárni azzal, hogy én keresek egy eltüntet, és nem abba kattam bele az agyam, hogy úristen, mi lett volna, ha így, meg mi lett volna, ha úgy, hanem az én feladatom az, hogy oda menjek, megtaláljam, és a maximumot megtegyem a szituációval. Ha sikerül életben megtalálni, akkor igenis megtenni mindent, hogy stabil legyen, hogy minél hamarabb el legyen látva, minél hamarabb ugye megtalálva, ellátva, rendbe jöjjön. Ha elhunyt, akkor pedig, hogy minél tisztességesebben vissza lehessen adni, minél többet lehessen tenni a hozzátartozókért, és ez maga, ez egy fajta sikerélmény. Tehát annak a tudatába kell, hogy nem biztos, hogy életbe fogom megtalálni, de attól még a munkám ugyanolyan fontos. És igazából ennek a gondolatával indulunk neki mindig egy-egy ilyen keresésnek, és ez segít abba, hogy ha halottat találunk, akkor se történjen velünk semmi olyan nagy probléma. Nyilván gyereknél, vagy olyan szituációnál, nyilván azért a mi szívünk is abban a pillanatban törik velük együtt, de ahhoz, hogy még évek múlva is mindent meg tudjak tenni maximálisan másokért, ahhoz muszáj egy levegőt venni, és azt mondani, hogy ezt oda rakom, ahol ennek a helye van, és megyek ebben tovább. Törökországban volt így például, amikor élve kisikerült emelni a kisfiút, akit találtunk, sok-sok óra munka után, mert az azért egy fél nap, sőt, hát egy napot igénybe vett kb. A kibontás, meg a pontosítás, és ott volt az a pont, és ez is csak azért, mert anyuka vagyok, és ez már egy kicsit azért más aspektusba helyezi a dolgokat, hogy amikor másnap odajött a nagymama, és megmutatta a videót róla, hogy ott van a kórházba, és vissza a gyümölcsövet, és jobban van, akkor így már azért mi is a sokadik napon voltunk ott már nagyon fáradtan, és ott volt az a pont mindannyiunk szemben, hogy egymásra néztük, mindenki szeméből potyogtak a könnyek, és akkor mondjuk én stresszelő vagyok, ott hirtelen minden török kaját megettem, ami a környékemen ott volt, és akkor így vettem egy nagy levegőt, és na, akkor ezért tovább. Mert a kisfiú hasonló korosztály volt, mint az én kisfiam itthon. Tehát ott volt az a pont, hogy úristen, de ott is Tehát, hogy előrébb visznek ezek a dolgok, mert hogy sikerül. Tehát, hogy azért van ez a sok ív, meg ez a sok munka, ez a sok gyakorlás, hogy hát ezért csináljuk. És akkor ott is volt egy nagy levegő, na akkor tovább. És akkor még az adott nekünk néhány nap löketet. Az elhunytaknál meg ugyanúgy az, hogy a családdal tudtam. Tehát, hogy a bizonytalanságtól nincsen rosszabb érzés. Tehát, amikor valaki hetekig, hónapokig, akár évekig abban a bizonytalanságban van, hogy vajon mi van a rokonommal, él, meghalt, szenved, fájdalma van bármi baja. Amikor megtalálunk valakit úgy, hogy meghalt, akkor ugye ott van a hozzátartozó is, és a szem elé kerül az, hogy ezt itt most le kell zárni. Kész. Ő meghalt is, és akkor tehát ezt a dolgot el kell fogadni, őt meg kell gyászolni, tovább kell tudni lépni. És ott csak az, hogy olyan emberek veszik körül, akik osztoznak benne, de nem vállaljuk magunkra, mert akkor nem tudnánk tovább csinálni. Tehát megpróbálunk osztozni benne, ott akkor levenni egy kis terhet, és segíteni, hogy tovább tudjanak lépni. Szerintem ez nagyon fontos, és ez ad erőt ahhoz, hogy tovább csináljuk, mert hogy ezeknek az embereknek szükségük van ilyenkor ránk. Tehát mi nem hallhatunk ebbe bele, mert akkor ki fog segíteni.
Folytatjuk beszélgetésünket Binda Nikolettával, a Spider mentőcsoport kutyás keresőjével. Hogy képzeljük el ezt mondjuk egy mentésnél, hogy mennyire kell neked mondjuk az első segély részében részt venned, tehát mennyire kell értened mondjuk az egészségügyi részhez, vagy pedig ott egy csapatban dolgoztok, és szólsz mondjuk egy orvosnak, hogy találtunk valakit, és most újra kéne éleszteni, vagy bármi.
Mindannyiunknak kötelező újra részt a tanfolyamra járni. Tehát ezt ebből a Laci nem enged. Mindannyian járunk, frissítjük a tudásunkat, tehát hogy ez mindenképpen kell, akár akit ott megtalálunk, akár ha velünk bármi történne, tehát ott vagyunk a semmi közepén, egymásra számíthatunk, tehát mindenkinek azért ezzel tisztában kell lenni. De hála Istennek van a csapatunkban orvos, mentőtiszt, mentőápoló, tehát vagyunk, de nyilván egy-egy riasztásnál sose tudjuk, hogy mikor ki fog ráérni, tehát ugye ezek az emberek is dolgoznak, mindannyian dolgozunk, tehát mindannyiunknak tudni kell azokat a legfontosabb dolgokat, amikre ott szükség lehet, van hozzá felszerelésünk, de nyilván a nagyobb kaliberű dologba a nagyobb kompetenciai embereknek van lehetőségük és jogosultságuk belenyúlni. Mindig igyekszünk azért valaki szakképzettet vinni, legalább egy valakit magunkkal, hogy azért vigyázzon ránk is, meg arra is, akit megtalálunk.
A hivatásod olyan, hogy számítanak a percek. A mesélje a riasztásról. Ki dönti el, hogy titeket hívjon-e, vagy magán emberek is hívnak-e titeket, ha baj van, vagy pedig hivatásos szervektől kaptok riasztást, hogy működik ez, és meséld el ezeket, mint a tűzoltóknál, úgy kézeljük, hogy akkor így mindenki pakol és indulás?
Nem, ugye civil szervezet vagyunk, úgyhogy kicsit nálunk másképp működik. Hívhat minket a hatóság, hívhat minket a család, tehát bárki felkérhet ilyen téren, de például most nálunk van a szervezetnél egy egész nagy kis bonyodalom az elmúlt időszakban, ami miatt például nem nagyon kapunk a rendőrségtől most riasztásokat, úgyhogy most a riasztásaink zöme magánszemélyektől, lakosságtól, hozzátartozóktól érkezik, és ugye minden riasztás hozzánk Lacihoz érkezik be, tehát ő az egésznek az atya, ő maga a Spider, tehát hogy igazából minden hozzá érkezik, és ő tudja a leghatékonyabban azt is eldönteni, hogy kire van szükség. Egy vízikeresésnél kire van a nagyobb szükség, egy erdélykeresés, mert mondjuk egy erdélykereséshez nem feltétlen fogunk búvárt vinni, mert nincs a létjogosultsága, lényegében nem ott tud nagyon segíteni, de ezeknek az embereknek készültségbe kell lenni, mert nem tudjuk, mikor lesz a vízi. Tehát, hogy azért ezt ő szokta szépen összeválogatni, hogy mikor kire van nagyobb szükség, megkeresget minket, és hát viszont mivel ez egy önkéntes szervezet, és mindenkinek muszáj mellette dolgozni, mert hogy ez egy civil dolog, ezért attól függően, hogy ki mikor hogy ér rá, úgy tud elindulni a csapat a keresésre. Tehát mindig egy nagy logisztikáról szól ez, hogy ki kell, hogy, hova, és ott mit lehet maximálisan kihozni kevesebb emberrel, vagy nem olyan járművel, vagy tehát ez mindig az adott szituáció dönti el. Kicsit nagyobb, sőt, sokan nagyobb szerveződést a külföldi bevetések igényelnek, mert ott azért már meghívó levél kell az adott országtól, ott azért átmegy sok mindenkin ez a történet, ugye hivatalosan, teljesen felkérés alapján, és azért ott mondom, hogy a Laci megint másképp válogatja össze, mert ott kicsi a keret, tehát ott már nagyon kevés az a létszám, akivel megy, és ott nem mindegy, hogy hova megy, nem mindegy lesz, hogy ez egy cunami, egy földrengés, egy sárlavina, ahhoz mértem válogatja össze az embereit, és úgy indulunk el.
Beszéljünk az utánpótlásról, nevelsz most másik kutyát is?
Nem, most jelenleg Nózi a főkutyám, mert még elég fiatal. Hál' Istennek a Westerrier elég sokáig él, úgyhogy még egy 10 évet látnék benne, úgyhogy neki még nincsen utódja, még most neki kell, még most ő nem akar tanítani, ő most dolgozni akar, úgyhogy még ennek adok jó pár évet. Ugye ő Hope-tól, meg a labradorjaimtól tanult, úgyhogy ő most ereje teljébe van, és nagyon dolgozik, úgyhogy majd egy jó pár év múlva. Annyi, hogy viszont mivel nekem olyan lett a Westerrier, mint Lacinak a német juhász mancsal annak idején, én már nem valószínű, hogy elvonatkoztatok a Westerriertől. Tehát nekem valószínűleg a következő is az lesz, és ugyanúgy fogom felépíteni, mint Nózit. Ugyanúgy, mint ahogy Lacinak annó voltak Westerrierek, aztán lett egyszer mancs is, onnantól csak német juhászos lett. Hát én ugyanígy voltam, hogy volt német juhász, Golden Retriever, labradorok, de bejött a Westerrier, és én annyira összepasszolok vele, hogy nem kell másik kutya. És ez azért érdekes, mert annak idején, a 90-es évek legelején, ugye Lacit kinevették, amikor megérkezett egy keresésre, még akkor nagyon gyerekcipőbe jártak ezek a kutyás kutatások, volt a rendőrségi nyomozó kutya is annyi, és megérkezett a Westerrierrel, hogy keres, és akkor hát azt mondták neki, hogy azt mondták, hogy kutyát hoztok, nem pedig kis patkányokat, holott a Westerrier nagyon jó kereső kutya, és ezt ő akkor nagyon nehezen élte meg, és egy nagyon szuper német juhász kutyától lévő alomból hozzákerült mancs, és akkor hogy majd ő tényleg nagy testű kutyával, ahogy kell, dolgozik, és neki nagyon be is vált a juhász, tehát hogy hihetetlen jó kapcsolatot tud kialakítani velük, és elképesztő csapatot alkotnak ők ketten, akármilyen német juhász került eddig hozzá, tehát így mancsorodat, tehát összes többi, mindenki nagyon jó kutyája volt, és hát ugye hozzám is azért került annak idején német juhász, mert hogy a német juhásszal kell dolgozni, meg milyen nagyon jó, de én nagyon szeretem a juhászkutyákat, de valahogy nem voltunk, mi nagyon jók voltunk együtt Negróval, mert tényleg életem kutyája, nagyon szeretem, de ahogy utána egy retriever került hozzám, meg még retriever, és valahogy úgy őket is nagyon szerettem, de hogy nem éreztem azt a pluszt, és ahogy a Westerrier bekerült a képbe, és elkezdtük egymást nagyon erősen érezni, és akkor azt mondtam, hogy na, itt vagyok, fiatal vagyok, lány vagyok, kislány vagyok, én amúgy is sokkal nagyobb mínuszból indulok, úgyhogy én azt akarom megmutatni, hogy egy fiatal kislány egy kis testű kutyával lehet olyan jó, mint a felnőtt életerős férfiak a nagy testű juhászokkal. Úgyhogy kicsit ez az ilyen, mint hogyha újra ismétlődne a Lacinak az akkori bennem más irányból, tehát én egy kis terrierrel szeretnék ugyanolyan jó lenni, és úgy, hogy kikerülhettem Törökországba, kikerülhettem Líbiába, szerintem sikerülhetett is, vagyis jó úton haladok afelé, hogy ez így működőképes legyen, szóval nekem ez annyira bejött, hogy én meg is maradok a terriernél.
Nem az az első kitüntetésed, hogyan állsz a kitüntetésekhez egyáltalán?
Nagyon megtisztelőnek gondolom azt, hogyha emberek, embercsoportok döntése alapján egy kiemelkedő díjat vagy elismerést kapunk, mert igazából az emberekért dolgozunk, és az emberektől visszacsatolva ezeket a pozitívumokat csak motivációként élhetjük ezt meg. És a Törökország után polgármester úrtól kaptunk kitüntetést az ottani helytállásért, aztán itt lett ez az inspirálónős kitüntetés, és nagyon úgy gondolom, hogy az emberek tényleg látják, hogy ez a mentés már most nem jár gyerekcipőbe, mint 20 évvel ezelőtt. Ugye a közösségi médiának köszönhetően egyre több mindennel, több információval tisztában vannak az emberek, és ez ez számukra példaértékű, és én nagyon hálás vagyok az emberekért, az embereknek, és úgy gondolom, hogy ez csak motivál arra, hogy még jobban, és még ügyesebben is, és még nagyobb energiával csináljuk ugyanezt, mert erre szükség van, sajnos szükség van, hál' Istennek példaértékűnek gondolják az emberek, szóval szerintem jó az irány.
Törökországban például megváltoztattátok a kulturális szokásokat a kutyákkal kapcsolatban, ezt meséljük még el, annyi időn, még van a műsor időnkben.
Igen, igen, hál' Istennek, mondjuk, ugye ehhez a Lacinak a hozzáállása nagyban hozzájárul. Igen, a török emberek félnek a kutyától, de ez így volt 20 éve, 25 éve, 100 éve, tehát a török ember fél a kutyától. És azt látom, meg azt láttam, hogy ott, ahogy ugye a kutyáink nyugodtak, azt csinálják, amit mondunk, dolgoznak, segítenek, találnak, életet visszaadnak, és a török ember fél a kutyától, de nem vak. És az, hogy a szeme előtt zajlanak ezek a dolgok, és közben megtapasztalja azt, hogy ezek a kutyák nem akarnak oda menni, ráugrani, megharapni, tehát, hogy semmit nem akarnak ezek a kutyák, csak dolgoznak, meg alszanak, ha lehetőségük van rá, elkezdtek az emberek nyitni. Tehát már a mindennapi egyszerű embereknél is lehetett látni, ott az utcán, az ott élő embereknél is, hogy már oda jöttek, megsimogatták, fotózkodtak vele, mert lemertek guggolni, mondjuk ugye a hóp egy nagy testű kutya, de leguggoltak oda a hó fejéhez, nózit elvitték az ölükbe. Tehát, hogy elkezdtek nyitni a kutyákhoz, és olyan megtapasztalták, hogy a kutya jó, ez a hír tovább megy, és próbálnak egy kicsit változni. Ugye a kitüntetésnél, amit pedig Hope kapott, az pedig egy tényleg egy világszinten egy nagyon nagy dolog, hogy Erdogan elnök úr ő tényleg ekkora változást mutatott az egész népnek, hogy igenis ő megsimogatta, hogy pacsit kért tőle, hogy elismerte a munkáját világszinten. Tehát, hogy ez elképesztő nagy dolog. Elképesztő.
Egy szobrot is avattak a közelmúltban, ugye?
És így van, az meg, hogy még a Mony szobrot is felállították oda, tehát, hogy ez is egy világszintű dolog, hogy, és mi ott voltunk a Mony szobor avatón, csodálatos alkotás lett ugyanúgy, mint az itthoni. És ott is egyszerűen, tehát az volt még az érdekes, hogy a szoborovatón is, meg előtte is, amikor ott dolgoztunk februárban, hogy azokkal az emberekkel találkoztunk, azokkal a tűzoltókkal, azokkal a segítő emberekkel, akik a 90-es években Laci együtt dolgozott velük. Tehát ott álltam, és jöttek ezek az emberek, és magyaráztak neki, hogy jaj, Lacikám, megismert. Mert annak idején itt, meg ott, meg amott is együtt voltunk, és Mancsod is, jaj, Mancsot a mai napig emlegetjük, és hogy szeretjük, és nem tudom én, és akkor tényleg Laci is ott állt, potyogtak a könnyei, hogy úristen, eltelt 24 év, és ezek az emberek itt vannak, és szeretnek, és emlékeznek, és hálásak. Tehát igazából Mancs elkezdte ezt a vonalat elindítani, hogy igenis a kutya jó, és a kutya nem tiszteltelen állatot sem. Vagy hát annak idején ugye azt mondták, hogy a kutya tiszteltelen, kivéve Mancs. Tehát annak idején ez így indult. És most ugye ezt tovább sikerült vinni Hóppal, meg a mostani kutyainkkal, akikkel ott voltunk is. És Mancs és Hópp szerintem már így beég a török emberbe, úgyhogy a szoborral, meg aztán végképp.
Mondjuk elérhetőségeket így beszélgetésünk végén, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok?
A legtöbbet a Lacinak a Facebook oldalán, ez a Lehocki László Official oldal, oda kerül ki a legtöbb minden, és van most az alapítványunknak is egy Facebook oldala, a Miskolci Spider mentőcsoport és Mancs követőért alapítvány. Meg is van egy oldala, ide kerülnek ki a mentőcsoporttal, a munkáinkkal, az eseményeinkkel kapcsolatos információk. Van most már Instagram és TikTok oldalaink is, szerintem ugyanezekkel a nevekkel.
Niki, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és gratulálok még egyszer az elismeréshez.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Binda Nikoletta, a Spider mentőcsoport kutyás keresője. Én a munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől megismételjük. Elhangzott adásunk a 2023. december 21-i műsor ismétlése volt.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Tegnap karácsony napján Jézus földi születését, ma pedig egy mennyei születésnapot ünneplünk. Karácsony másnapján Szent István diákónusra, az egyház első vértanújára emlékezünk. Története azt mutatja, hogy Jézus Krisztus e világra jövetele állásfoglalásra késztet minden embert. Vagy elfogadjuk Jézus tanítását és életünkben megvalósítjuk azt, vagy elutasítjuk az örök életre vezető igazságot. A hívők hódolattal és tisztelettel fogadják, mások közömbösen szemlélik az eseményeket. Egyesek elkötelezik magukat Jézus mellett, mások nem kívánják beengedni őt az életükbe. Mindannyian szabadon és felelősségünk tudatában döntünk. Nem csak Jézus élete, hanem az ő tanítványainak magatartása is döntésre késztetheti az embereket. Ezt mutatja Szent István diákónus példája. Amikor valaki Jézus nevében tesz csodákat, az ő evangéliumát hirdeti, és életével tanúságot tesz Jézusban, az Isten fiában való hitéről, ez egyesekben ellenszenvet vált ki. A tanítvány azonban nem fél az üldözésektől, sőt a haláltól sem, mert tudja, hogy Jézus ígérete szerint hűségének jutalma az üdvösség lesz. Szent István is a ráváró üdvösséget, a mennyországot látja, miközben rátámadnak ellenfelei. Nem viszonozza az erőszakot, hanem imádkozik. Egyrészt önmaga lelki üdvéért, másrészt azokért, akik az életére törnek. Így halála mennyei születésnap lett.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 5 éneke hangzik el a szertartáson, a 36-os, a 34-es, a 18-as, a 29-es és a 35-ös. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 5 éneke, a 36-os, a 34-es, a 18-as, a 29-es és a 35-ös csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek,